16 óra.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Báró Tunkel Tamással, a Magyar Történelmi Családok Egyesület elnökségi tagjával Miklódi Márta beszélget.
Szeretettel köszöntöm mai vendégünket, Báró Tunkel Tamást, legényt polgármesterét és a Magyar Történelmi Családok Egyesületének elnökségi tagját.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, köszönöm a kedves meghívást.
Mi köszönjük, hogy vállalta az egyórás autózást az interjú kedvéért, és úgy éreztem, hogy nagy örömmel tette, hogy eljött hozzánk, hogy bizonyságot tegyen a hitéről és az életéről. Bizonyára a polgárok a faluban legénden tudják, hogy ön arisztokrata származású, mert a főnemesi előleve Ásprun és Hohenstatti Tunkel család birtokaira utal, amelyek nyilvánvalóan nem magyar területen voltak. Hogyan került a család Magyarországra?
Legénden leginkább az idősebbek ismerik a családom múltját, akik személyesen is ismerték még a dédszüleimet, nagyszüleimet. A családom sziléziai eredetű. Oklevélben említett első ismertősöm Tunkel Miklós volt, aki 1389-ben lovakként említenek. Tunkel György és Tunkel János kaptak birodalmi bárói rangot 1465-ben, és Tunkel György ősöm Hunyadi Mátyás alvezéreként részt vett a boroszlói hadjáratban is, amely egész különleges volt, hiszen a vár védők éheztették ki a vár ostromlóit, és az egyik legnagyobb győzelme volt Hunyadi Mátyásnak. Úgyhogy a családom alapvetően dédapámmal került Magyarországra, ugyan Bécsben született, és a jogi egyetemet is még ott végezte, huszártisztként szolgált Bécsben, és Budapestre egy nagybátyja meghívásából jött, ahol első látásra beleszeretett a dédanyámba, és rövidesen ez házasságot követett, és így érkeztek, jött végleg érvényesen Magyarországra, telepedett le. Először a bánságban, bánlakon éltek, majd hát sajnos a trianoni döntéssel Romániához csatolták ezeket a területeket. Így mondhatom azt, hogy csak a budapesti, pest-szentlőrinci ház, meg valami tököli úti bérházak maradtak, amiket aztán pénzét tettek, és így legenden tudtak egy szerény birtokot Nógrád megyében vásárolni, ahol tulajdonképpen a dédszüleim a két háború között visszahúzódó szerény életet éltek. Dédapám eléggé aktív, önképző ember volt. Mondhatom azt, hogy amellett, hogy szerény birtokán itt legenden gazdálkodott, számos tudomány érdekelte. Ugye egyrésztről fiatalon a hajózás érdekelte leginkább. Írt a hajózásról és a tengeri természetről még 1913-ban egy nagyon színvonalas, szép kiadványt, és 1927-ben pedig a kolostorok történetéről is írt egy másik könyvet. 1919-ben a mi családunkat, ezt a társadalmi réteget téküldözték, és a tanácsköztesség idején Mária Besnyőn a kapucinus rendházban töltötték az időt. Mind dédapám, mind dédanyám ott vészelte át a kommunnak a nehéz időszakát. Mindketten harmadrendi tagokként szolgáltak és segítették a rendet ott. Pár éve megjelent a Mária Besnyőnyi rendházról egy kiadvány, és a Historica Domusában több helyen is megemlékeznek a dédapámról. Úgyhogy utána sem szakadt meg legend és Mária Besnyő között a jó kapcsolat, és az atyákkal nagyon végig leveleztek. Mai napig vannak egyébként a kapucinusokkal a leveleink. Tehát a környék kántorait dédapám tanította a 10-es, 20-as, 30-as években legenden. ez az orgona most újult meg, cirka 70 évvel később, és nagyon örülök, hogy ezt már mint polgármester is megélhettem. De hála Istennek az evangélikus templomban is most volt tavaly évben egy teljes generál felújítás, úgyhogy ott is új orgona és új harang fog szólni.
Édesapja említette, hogy részt vett a II. Világháborúban, nyilván nem saját akaratából besorozták katonának, és munkaszolgálatos is volt?
Nem. Alapvetően mind nagyapám, mind dédapám II. Világháborúban tiszti állományban, tartalékos tiszti állományban szolgált. Nagyapám az első világháborúban egész fiatalon már hadi érettségit tett 17 évesen, és egyenesen ment a frontra. Stokeróban volt egy rövid kiképzése, és ezt követően először Erdélyben, a Tölgyesi Szorosnál harcolt közel 18 hónapot, majd ezt követően az olasz fronton, Isonzónál, Solferinónál álló háború közepette harcolt, és nagyapám a II. Világháborúban újra besorolást kapott, úgyhogy ő aztán szabadságos vonatkísérő parancsnokként egy egész szerelvényt felügyelt. Az volt a feladata, hogy a szabadságos katonákat szerencsésen a frontvonalakról egészen a Dontól a budapesti Hátországig biztonságban hazahozza, illetőleg oda utána kivigye. Ő tulajdonképpen 45-ben esett hadifogságba, és Talicinben egy borzasztó Moszkva melletti lágerben 2 évet töltött, ahol végül is skorbuttal, majdhogy nem vakon érkezett haza nagyapám. Édesapám pedig, hát utolsó sorozott korosztályvölt, ő ugye 1923-as születésű, és eleve úgynevezett cőger volt, úgynevezett katonai középiskolába járt Pécsett 8 éven keresztül, pár évet el tudott végezni a Közgazdaságtudományi Egyetemen, majd 42-ben őt is behívták sasbehívóval, és egy egyetemi századdal tulajdonképpen balatonmenti őrséget kellett már biztosítania. Ugye ekkor tájt már a Dunántúlon folytak a harcok, és tulajdonképpen Balaton-Szentgyörgyön esett ő fogságba 45 áprilisában, úgyhogy ő 4 évet volt kénytelen Fehér Oroszországban, Borovicsiben és Komorovóban eltölteni. Egy igen nehéz periódus volt, hiszen volt, hogy tőzegtelepen dolgoztak, volt, hogy barna kőszén bányában kellett 10-12 órát, majdhogy nem hason kúszva, egy nagyon rossz minőségű szénbányában dolgoznia, ahol számos alkalommal vízbetörések, gázrobbanások voltak. Tekintve, hogy anyanyelvi szinten beszélt németül, egy olyan nagy lágerben volt, ahol közel 70 ezeren voltak, és ebből 50 ezer német volt. Rögtön a táborparancsnok édesapámat fölkérte arra, hogy legyen orosz-német tolmács, rövid időn belül az orosz nyelvet is elsajátította, és amellett, hogy a bányászkodás sem lehetett abba hagynia, még ezen kívül beteg felvezető volt az adott lágernek a betegeit. Igyekezett tolmácsolásával segíteni az orvosnál.
Véget ért a II. Világháború, és aki élve hazakerült, arra sem várt sokkal jobb életkörülmény. 1947-ben a nemességet rangjától, előjogaitól és vagyonától is megfosztották, és emberi méltóságában is megalázták. Sokakat kitelepítettek, és kényszermunkára küldtek. Az ön családját ez utolérte?
Drámai módon mondhatom azt, hogy megélték ezeket a napokat. 1945-ben először csak 100 holdat hagytak meg, majd utána rá fél évre egy másik határozattal azt a földterületet is elvették a családomtól. De ha csak itt meghált volna a dolog, ennél sokkal hátrányosabb helyzetbe kerültek azáltal, hogy tulajdonképpen lesöpörték a padlásokat. Én úgy gondolom, hogy ez számos más történetből már ismerik a rádióhallgatók. de azt mondhatom, hogy titokban kellett mind nagyapámnak, mind édapámnak legendre lejönnie az ott élő dédszüleihez, hiszen persona non grataként nem kívánatosak voltak a településen, sőt meg is mondták, hogy ha esetleg a aktív korú nagyapám vagy édapám ott mer maradni legenden, akkor az egész családot deportálni fogják. Úgyhogy így éjszaka apám egy katonaládában hordott kenyeret Budapestről a nagyszüleinek, akik aztán hát pálinkát főzettek az ott összegyűjtött szilvából, és azt vitte apám vissza Budapestre, amit eladva, újra pénzhez jutva újabb kenyeret tudott venni, úgyhogy az 50-es évek megpróbáltatásait tényleg így vészelték át.
Hozott nekünk egy szentírási igét, kedves Tamás, ami az ön bizonyságtétele.
Igen, és... János evangéliumából hoztam egy szép idézetet, amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket, maradjatok meg ebben az én szeretetemben.
Milyen történetet fűz ehhez hozzá, ami önnel történt?
Ugye eleve a történelmi körülmények miatt is édesapám nagyon későn tudott családot vállalni, és közel 48 éves volt atyám, amikor én megszülettem. Mondhatni késői szerelemből születtem, viszont szüleim annál nagyobb egyetértésben és boldogságban éltek még csak nem 40 évig. Úgyhogy atyám sokszor úgy fogalmazott, hogy egész életen át reám várt. Tényleg rengeteg figyelmet, törődést kaptam tőlük. Kisgyermekként igazán ezt még nem tudtam értékelni, de idővel rájöttem, hogy milyen szerencsés vagyok, hogy ilyen csodálatos szüleim vannak, hiszen már akkor is a környezetemben és később felnőtt fejjel is láttam, hogy mennyi csonka, széthullott és boldogtalan család van, sérült lelkű gyermek a környezetemben, és tényleg isteni kegyelem, hogy ilyen sok szeretetet kaptam tőlük. Idén lesz 8 éve, hogy atyám elhunyt, és hát a mai napig számos alkalommal azon kapom magam, hogy bölcs tanácsait, kedvenc anekdótáit, szellemes vicceit, idézeteit barátaim, illetve családom körében idézem. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a kapott szeretetet tovább kell adnom. Elsősorban három szép gyermekemnek szeretnék legalább olyan jó férj és apa lenni, amilyen atyám volt. Ugyan Budapesten születtem és nőttem fel, hatott rám atyámnak a szülőfaluja iránti szeretete is. Agrármérnökként először gazdálkodni kezdtem legénden, később elhatároztam, hogy az itteni közösséget munkámmal is szolgálni fogom. Polgármesterként is az atyámtól kapott szeretetet igyekeztem viszonozni annak a településnek, ahol ő született és ahol a sírja nyugszik. Számomra könnyű volt megtapasztalni a jóisten, mint mennyei atya szeretetét, mert egy nagyszerű földi atyával ajándékozott meg engem.
Említette, hogy gazdálkodást folytat ön okleveles agrármérnök, mikor felhívtam telefonon Lucerna föld közepéről jelentkezett. A gazdáknak nagyon nehéz életkörülményeik vannak még ma is, mert tulajdonképpen az időjárásnak még ma is ki vannak szolgáltatva, és régi szokás volt a gazdák körében, hogy hajnalban vagy kora reggel, amikor elindultak a földjeikre, akkor a templomot mindig útba ejtették. Áldást kértek Istentől. Él még ebből valami?
Sajnos nagyon kevesen gazdálkodnak már a településünkön is, és alapvetően, mivel közel egy órára van Budapest, a község lakóinak, férfi lakosságának túlnyomó többsége inkább az építőiparban tevékenykedik, de ismerek olyan gazda embert, aki még tartja ezt a szép szokást.
A Cserhát gyönyörű szép vidékén van a kis falu, és nem hegyek, inkább azt mondanám, ilyen lankás dombok. Talán az életünkhöz hasonlíthatjuk, hogy van fel, és van le. Van, amikor felfelé megyünk, és van, amikor egy gödörben érezzük magunkat. Volt az ön életében olyan helyzet, amikor úgy érezte, hogy Isten segítsége nélkül nem tud kijönni ebből?
Valóban nagyon szép település. a gazdálkodásom során is egyébként számos alkalma kellett, hogy imák révén bízzak a Jóisten gondviselésében.
Akkor mondhatjuk azt, hogy az Úristen a tenyerén hordja.
Igen.
A szép családjával együtt.
Így van.
Mondjon néhány szót, kérem, a családjáról.
Fiam, Richard fiam, ő most már 13 és fél éves, vízilabda csapatban játszik, engem követett ebben is, nagyon jó sportoló. Mikolt lányom, a lovak szerelmese, rendszeresen díjugrató versenyeken is már 12 évesen részt vesz, és amellett nagyon tehetségesen fest, úgyhogy ezt a képességet, tehetséget is igyekszünk fejleszteni. Dóra lányom, aki 10 éves, ő pedig most a szinkronúszást fedezte föl, úgyhogy ő is a vízisportokat erősíti nálunk a családban. Feleségemé az érdem egyébként, aki mind anyósommal, mind apósommal karöltve, illetőleg hát így együtt segítjük, hogy ezekre a sporttevékenységre, külön foglalkozásokra ugye elvigyük a gyerekeket, úgyhogy ővék az első, arról van az érdem, hogy ilyen szépen ezt meg tudják szervezni.
Nem beszéltünk még arról, hogy mit tart ön az Isten áldásának, bizonyára a családján kívül is tud mondani. Milyen talentumot kapott az Úrtól?
Az, hogy ilyen szülőket kaptam, erről már említést tettem, csodálatos gyermekeimről, családomról is. Nagyon szerencsés vagyok a feleségemmel való megismerkedésem miatt is, hiszen mondhatom azt, hogy most már 16 éve nagyon boldog házasságban vagyunk együtt. Én úgy hiszem, hogy ebben a világban, amikor ennyi feszültség, ennyi gond terheli a föld lakóit, akkor már azért is hálás lehet az ember, hogy békében van, egy olyan országban, ahol fedél lehet a feje felett, és a mindennapi betevője megvan. Én úgy hiszem, hogy ez önmagában már az isteni kegyelemről tanúskodik.
Hálát adhattunk az Úristennek valóban ezért, hogy ide születhettünk, egy ilyen csodálatosan szép Kárpát-medencét kaptunk az Úristentől ajándékba. Kedves Tamás, gyönyörű szép helyen lakik, ezt már említettem, legény község, Üdülőfalu. Mondjon kérem pár szót a községről is.
Így van, egy Árpád-kori település, amely ugyan azt szokták mondani, hogy legendre csak az jön, akinek dolga van legenden, valójában Nógrád sápról és Lézsa felől is megközelíthető a település, de mondhatom azt, hogy mégis egy valamilyen szinten zsák település, és ennek az előnyei azért mindenféleképpen a békében és a nyugalomban megvan. Környező cserháti domboldalak veszik körbe, és hát egy nagyon sűrűn erdős, ugye Nógrád megye a legerdősültebb megye, úgyhogy itt tényleg a tölgyerdők, akácok, gyertyánok, számos más erdő populáció veszi körbe a települést, és hát az a különlegessége még talán a községünknek, hogy számos műemléképület is ékesíti a községet. Ez abból is adódik, mert itt nem voltak kimondottan nagy birtokok már az előző századokban sem, hanem nagyjából középnemesi birtokok voltak, így több kúria és kastély is épült legendán. Említhetem mindenek előtt ugye a nyári kastélyt, amely 1760-ban barokk stílusban épült. Ezen kívül a Dukai Takács kúriát, a későbbi Hirs kúriát, illetőleg a Káldi családnak a kúriáját is, továbbá a Szantner György Páli kúria is díszére van a településünknek, mivel két felekezet is lakik településünkön. Van egy evangélikus templom tulajdonképpen a település szívében, amely klasszicista stílusú, és van egy katolikus nagyboldogasszony templomunk, amely Nógrádsáv felé, mondhatom azt, hogy most már külterületen van, valaha a középkori legend az ennek a templomnak a környezetében volt, amit sajnos a török korban elpusztítottak, és így a jelenlegi község valamivel arrébb létesült újra, épült újra. és itt van még egy műemlék haranglábunk is, kápolnánk is, ugyancsak katolikus műemlék, emléképület.
Említette, hogy üdülőfalu. Milyen programot tudnak kínálni, akik oda látogatnak?
A magán a településen kívül van egy üdülőfalunk egyébként, egy holland tulajdonban lévő üdülőfalu, ahol 20 bungalóház van, ezek 6 fős kis apartmanok, mind teljesen összkomfortosak, úszómedencével és játszótérrel. Számos vállalkozás van a településen, akik lovagoltatással foglalkoznak, tehát a túralovaglásnak, a lovagolni tanulásnak, illetőleg az akár terápiás jellegű lovaglásnak is megvan a helye itt, úgyhogy számos holland család is telepedett le a településünkön. Szokták mondani a legendre, hogy kis Hollandia, hiszen közel 10 holland család életvitelszerűen télen is velünk lakik, velünk él közösen, és további közel 10 holland családnak pedig nyaralója van itt legenden. És hát meg szoktam őket is kérdezni, hogy mi az, ami igazán vonzó legendben, miért pont legend. És hát azt szokták mondani, hogy 17 millióan laknak egy síkföldön, egy Niederlandon, ahol számos csatorna, kerítés és gát szabdalja az országot. Ők azt szeretik legendben, hogy fölülnek egy lónak a hátára, vagy éppen csak bakkancsot húznak, és a Szélrózsa bálme irányában elindulhatnak a Cserhátnak meseszép vadban, gazdag környezetében. Ezt mindenféleképpen értékelik, illetőleg azt a békét és csendet, amit sugároz.
Akkor szívesen ajánljuk a természet kedvelőknek, hogy tegyenek arra felé sétát, lovagoljanak.
Nagy szeretettel látunk minden ide látogatót. Azt még hadd említsem meg, hogy most például egy olyan óvodát újítunk föl uniós támogatásból, ami már ezelőtt 100 évvel is egy iskola volt, egy elemi iskola volt, és az édesapám ott járt elemi iskolában, úgyhogy ez nekem pusztán már ennyiből is egy nagy öröm, hogy ebben is viszonozhatom az ő szeretetét, hogy az az épület tényleg az utolsó pillanatban megújulhat.
Köszönöm szépen a beszélgetést, kedves Tamás, és arra kérem az Úristent, hogy áldja meg az ön életét, a munkáját legénddel, és azt a két gyülekezetet, akik bizonyára sokat áldoztak azért, hogy két szép templomot fent adjanak tartani.
Báró Tunkel Tamással, a Magyar Történelmi Családok Egyesület elnökségi tagjával Miklódi Márta beszélgetett.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pál összerzetes. Közeledik Szentatyánknak, Ferenc pápának a látogatása Csíksomjóra. Sokan szívügyüknek tekintik, többek között Lengyelországban, lengyel pálos testvéreink is imádkozni fognak 9 napon keresztül, hogy a pápa látogatás sikeres legyen. Częstochowa, így is mondhatjuk, hogy testvér kegyhelye Csíksomjónak, hiszen a csíksomjói kegyszobor megtalálható a Częstochowai kegyhelyen, ugyanígy a Częstochowai szűzanyának a kegyképe is megtalálható Csíksomjón. A két kegyhely közötti barátság egyúttal a magyar-lengyel barátságot is jelképezi. Marián Valigura, pálos atya, a jasznagórai házfőnök, aki tavaly a csíksomjói búcsún szónok volt, köszönti a kedves testvéreket a következő szavakkal. Fogadjuk az ő gondolatait szeretettel.
Nagy öröm számunkra, hogy Ferenc pápa látogat Romániába, Erdélybe, de különösen örülünk, hogy pápa látogat csíksomjói kegyhelyre, és ott imádkozni fog magyar hívekkel az egész Erdélyből és mostani Magyarországról. Częstochowai szűzanya kegyhelyen Fekete Madonna előtt 9 napon keresztül, május 23-ától imádkozni fogunk rózsafüzéren, hogy e pápai látogatás, pápai szolgálat gyümölcsös legyen ott élő katolikus nép számára, különösen székely földön élő hívek számára. E 9 nap alatt, délután 16-kor Fekete Madonna kegyoltárnál hívekkel együtt kérni fogunk szűzanya segítségét és anyai áldását egy kiemelő napokra. Częstochowából Márián atya, pálos kolostor házfőnöke.
Kedves testvérek, Marián Valigura atyának a szavai buzdítsanak bennünket, hogy mi is imádkozzunk, akár ugyanúgy, hogy kilenceddel készülünk a Szentatya látogatására a csütörtöki naptól. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
16 óra 25 perc.
Jó híre! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.